Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 7 perc, január 9-e van. Üdvözlöm Önöket! A mai egészségkód második felében az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás addikciójáról, vagyis az ortorexia nervózáról dr. Bogár Nikolettel beszélgetünk. Mi váltja ki ezt a furcsa függést, és vajon ugyanúgy gyógyítható-e, mint bármely más szenvedélybetegség? Az első rész vendége dr. Piros László, transzplantációs sebész, akivel a Magyarországon először elvégzett máj- és hasnyálmirigy átültetés a témánk. Ez egy kombinált műtét, mi pedig végigvesszük a kockázatait és az átültetési protokoll lépéseit. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Az egészségkód állandó vendége Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője. Hello, Robi!
Szerbusz, Viktor, köszöntöm a hallgatókat!
Örülök, hogy itt vagy. Két olyan témánk van. Az egyik az egy hétköznapi téma, ami sokakat érint, ez az étkezéssel kapcsolatos, és azzal, hogy a túlzott egészséges étkezés is okozhat addikciót.
Nekem ez így furcsa kicsit elsőre, de majd meghallgatjuk, hogy mire gondol a szakember.
Amikor a ló másik oldalára áttessünk, nyilvánvalóan ez sosem.
Viszont a másik téma szerintem elképesztően érdekes.
Azaz, hogy először végeztek idehaza egyidejűleg máj- és hasnyálmirigy átültetést. Akivel erről beszélgetünk, dr. Piros László, a Semmelweis Egyetem transzplantációs és gastroenterológiai klinika egyetemi docense, akit üdvözlök a vonal másik végén. Hello!
Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit, szeretettel.
Ez a műtét, ez az átültetés, ez Magyarországon volt az első, vagy ez nemzetközileg is egy úttörő vállalkozás volt?
Nem, ez Magyarországon volt első. Isten igazából, ha össze kell számolni, nem sok ilyen műtét történt, de azért évente hát egy olyan maximum 5 történik az Eurotranszplant régióján belül. Ugye az Eurotranszplantnak vagyunk mi is a tagja, ez 8 országot foglal magába, a Benelux államokat, Németországot, Szlovéniát, Ausztriát, Horvátországot is minket. Nálunk most először történt ilyen.
Ez hogy mindösszesen 8 történik, vagy 8-10 történik ilyen típusú műtétből évente, ez azért van, mert annyira extrém bonyolult műtétről van szó, vagy esetleg még nem 100%-ban a technika kiforrott, vagy az egésznek a metodikája kiforrott, vagy hál' Istennek kevés igény van ennyire komplex műtétre?
Inkább az utóbbiról van szó. Tehát nem is az, hogy komplex maga a technika, hiszen kombinált hasnyálmirigy átültetést, csak azt lesével szoktuk egy ülésben végezni, az gyakorlatilag régóta működik, máj átültetés szintén, tehát ezt a két műtétet kell összehozni. Egyébként azóta csináltunk ugye még egy ilyen beavatkozást, nem is olyan sok idővel az első után, és mind a ketten már otthon vannak, a sebésztechnika más volt. De alapvetően az indikáció az, ami meghatározza. Tehát mindig mire van szükség, mi az igény. Jelen esetben két fiatalról volt szó. Hú. Ugye az első fiatal, ő 15 éves volt, akkor most már 16 éves. Neki a máj alapbetegsége a primer szklerotizáló kolangitis volt, ami hát cirrózishoz tud vezetni, akár már ilyen fiatalon is. Az epeutakat érinti leginkább, és ő neki eléggé hát rossz állapotban voltak már az epeut, úgyhogy a májátültetés indokolt volt. Ha ezt egy mérőszámmal akarjuk megmutatni, akkor a MELD pontszám az, ami ezt mutatja, ez a Model of End-Stage Liver Disease-nek a rövidítése, tehát a májbetegséget, súlyosságát modellező pontszám, ez nála 20-as volt. Hát ha most össze akarjuk hasonlítani egy normál pontszámak, az mondjuk 6-os. Tehát ez azt jelenti, hogy nála ez magas volt, de emellett egy egyes típusú cukorbetegsége is van, vagy volt, ami hát önmagában ugye azt jelenti, hogy maga a hasnyálmirigy már egyáltalán nem termelt nála inzulint, a C-peptidje is hát szinte nulla volt. Ami az indikáció volt annak, hogy kombináltan ültessünk át neki egy azon donorból májat és hasnyálmirigyet is, azt az a megfontolás vezette, hogy ugye a májátültetés abszolút indikált volt nála, tehát őt először a májvárulista bizottságon láttuk, tehát az nem is volt kérdés. Emellett pumpával és szenzorral is élt, de viszonylag instabil vércukorszintjei voltak, nehéz volt beállítani, illetve kapott már korábban a gastroenterológusától szteroidot is, ami hát igencsak megingatta a vércukorszintet. És ugye a szerv beültetéshez, átültetéshez mindenképp alkalmaznunk kell immunszupresszív kezelést, azaz az immunrendszer gyengítő gyógyszereket kell adnunk, hogy ne löködjön ki az idegen szerv. Ennek része a szteroid is. Tehát várhatóan, hogyha megkapja a májat és immunszupressziót kap, akkor ez a vércukor szintjét továbbra is hát meg fogja bolondítani, hogy így fogalmazzak. Illetve hosszú távon a cukorbetegség szövődményei, hát azért egy ilyen fiatalon, akár 10-20 éven belül hát komoly vese problémákhoz, látási problémákhoz vezethetnek. Úgyhogy nála úgy gondoltuk, hogy analógiájára a kombinált vese hasnyálmirigy átültetésnek, ami hát gyakorlatilag rutinszerűen működik, azért, hogy hosszú távon is neki a túlélés az biztosítva legyen, minél hosszabban legyen a túlélés és az élet minősége is jó legyen, ezért indikáltuk be a hasnyálmirigy átültetést, ami mivel ugyanabból a donorból származik, ezért a kétszer egymást tudja védeni. Ezt ilyenkor föl tudjuk tenni ezeket a betegeket egy úgynevezett ACO listára, ez az Approved Combined Organ-nek a rövidítés, az Eurotransplanton belül van egy ilyen lehetőség, hogyha ezzel egyetértenek a két más független ország auditorai anonim módon, ők is egyetértettek ezzel, és ezt a státuszt elnyerte a fiatal betegünk, ami azt jelenti, hogy a sürgősségi lista után következik az allokációs, tehát a szervelosztási sorrendben, az viszonylag hamar jönnek felajánlások neki. Uh-huh. És ezért így viszonylag hamar kapott is felajánlást Hamburgból egyébként, és a szervek is onnan érkeztek, és tudtuk így beültetni.
Mivel kombinált műtétről beszélünk, ez a két szervez hogyan támogatja egymást, és mi történt volna, hogyha a kettőből csak az egyiket tudják most beültetni, és nem tudom, a másikat csak fél év múlva?
Igen. Megfordítom a választ, csak a logikája miatt. Azt tudni kell, hogy a májátültetés az életmentő szervátültetésnek számít, a hasnyálmirigy átültetés idézőjelben csak életminőség javító műtét, ugyanúgy, mint a vesetranszplantáció, hiszen van alternatív kezelési mód. Májnál nincs, tehát műmáj az nem létezik. Vesénél van vesepótló kezelés, a dialízis, hasnyálmirigy átültetés indikáció alapvetően a diabétesz, a cukorbetegség, tehát a hasnyálmirigynek a szigetsejtek által termelt inzulinpótlás az indikációja, az oka. De hát nyilván a cukorbetegeket tudjuk, hogy inzulinnal lehet kezelni, hogyha inzulinpótlásra szorulnak már, és a legtöbbüket így kezelik, csak a hosszú távú túlélés miatt válhat fontossá a beültetés. Csak egy pillanatra utalnék megint a kombinált vese hasnyálmirigy átültetésre. Azt azért végezzük el, mert a vese tönkre megy a cukorbetegség miatt olyan szinten, hogy már dialízisre szorul, tehát vese átültetés is egyébként indokolt lenne. És pontosan azért, hogy a beültetett vesét ugyanúgy ne tegye tönkre a cukorbetegség, és jó legyen a túlélés, ezért vállaljuk be az egyébként nagyobb szövődménnyel járó hasnyálmirigy átültetést kombinálva a vesével. Na most ennek analógiájára támogatná a két szerv egymást. Egyrészt azért, mert ha ugyanazon a donorból származik, és ahogy kérdezte, hogy mi történne, ha fél év múlva kapna egy másik szervet, hát ugye ez mondjuk akkor lehetne életszerű, hogyha a májátültetés után, mert ugye az az életmentő kapna hasnyálmirigyet. Hát egyrészt nem biztos, hogy fél év múlva a várólistán való várakozás ideje miatt szervhez jutna, tehát eltelne azért fél évnél jóval több idő egyrészt. Másrészt pedig hát a vércukor szintje, az a szteroid adása miatt hát valószínűleg, hogy felborulna, és hát igen, csak küzdenénk a cukorbetegségével. Ami hát a hosszú távú szövődmények azok évek után alakulnak ki, de lehet, hogy rövid távon az ilyen megborult vércukor szint akár hiper vagy hipoglikémia irányában hát azért súlyos következményekkel tudna járni. Tehát úgy tudja egymást a két szerv támogatni, hogy egyrészt immunológiailag, tehát hogy ugyanabból a donorból származik. A hasnyálmirigy az a normál vércukorszint biztosításával tudja támogatni a májgrafnak a hosszú távú túlélését, és mivel a májátültetés úgy történik, hogy kivesszük a beteg májat, ugye a hasnyálmirigynél nem vesszük ki a hasnyálmirigyet, hiszen az önmagában nem beteg, csak nem termel elég inzulin, ott pedig egy nagy immunszervet kvázi kicserélünk, tehát immunológiailag is a máj az egy védő funkciót lát el a részben a hasnyálmirigy lökődése ellen. Tehát így tudja egymást a két szerv támogatni, több szinten is. Hmm.
A beszélgetés elején említette, hogy most már mind a két megoperált beteg az odahaza van. Tulajdonképpen ők ilyen szempontból gyógyultnak minősíthetők, vagy még van egy hosszabb távú, vagy akár életük végéig tartó kezeléssorozat, rehabilitáció, gyógyszerezés, szóval hogyan képzeljük el az ő életüknek a folytatását?
Igen, ugyanúgy, mint bármelyik más szervátültetett egyén, immunszupresszióra, tehát immunrendszer gyengítő gyógyszerelésre szorul. Ez csak nagyon-nagyon ritka esetben nem lenne szükséges, hogyha egybetegekről lenne szó, élődonoros átültetés tekintetében, de ez ebben a konstellációban hát nem igazán elképzelhető, vagy életszerűtlen lenne, tehát mindenki kell, hogy kapjon kilökődés elleni gyógyszerelést. Ez idővel csökkenthető, kialakul valami fajta tolerancia is, de ez nagyon-nagyon hosszú évek alatt. Az első év az, amikor a kilökődés hát talán leggyakrabban tud előfordulni, de nem csak a kilökődésre kell figyelnünk a kezelés során, hanem arra, hogy mivel az immunrendszer le van gyengítve, ugyan egy kontrollált szintre, de azért mégiscsak a fertőzések előfordulása valamelyest nagyobb, mint a normál immunrendszerre rendelkező lakosság körében. És másrészt sajnos bizonyos szinten daganatos betegségek is akár gyakrabban előfordulhatnak, éppen ezért egy nagyon szoros utánkövetésre van szükség, ami hát azt jelenti, hogy nekik természetesen életük végéig kontrollvizsgálatra kell járni. Ez az elején hetente történik, és szépen ritkulva, aztán évekkel később már elég csak évente jönni.
Említettük az elején, hogy a páciens 15 éves volt a műtét idején. A donorszerv milyen idős volt?
30 év körüli volt, most már pontosan nem tudom megmondani, hogy 31 vagy 33, de 30-as években.
És Németországból érkezett, ha jól emlékszem, a szerv, ugye?
Így van, Németországból érkezett. Egyébként mind a két esetben Németországból érkezett. Az alapbetegség mind a két recipiensünk, tehát mindkét betegünknél ugyanaz volt. Csak a második fiatalember, aki egyébként 28 éves, ő nála is ez a primer szklerotizáló kolangitis volt az alapbetegség, csak ő már egy májátültetésen átesett, és ez az alapbetegség, ez sajnos kiújult a beültetett májba. Úgyhogy ő igazából egy, hát még kicsit, ha lehet azt mondani, picit nehezebb, már egy operált hasban kellett dolgoznunk. Másrészt az történt technikailag, hogy az első fiatal betegünknél blokkban tudták kivenni a szerveket, tehát a máj és a hasnyálmirigy az egyben került eltávolításra a donorból, így is szállították, és így is tudtuk beültetni. Tehát ez technikailag egyébként egyszerűbb vagy rövidebb. Az előkészítés során érrekonstrukciókra van szükség, de hát azokat egy előkészítő steril asztalon el tudtuk végezni. A második betegnél viszont az eurotranszplantat, ez egy nagy populációt jelent, betegek tekintetében is, meg donorok tekintetében is. A sürgősségi listán volt egy pici gyermek még előttünk, és ezért a májnak egy kis részét, a kettes hármas szegmentumát, azt ott eltávolították Németországba, és ezt megkapta ez a pici gyermek. És így került hozzánk a két szerv, de ezt viszont már így nem lehet blokkban beültetni, csak külön, hiszen a vérellátás miatt szükség volt ennek a kis májlebenynek az egyik májartériájára, és éppen ezért ezt nem tudtuk egy blokkban beültetni, hanem egymás után. Tehát ugyanúgy, mintha egy betegnél simán beültetünk egy májat, és utána pedig egy hasnyálmirigyet, de ez csak sebésztechnikai különbség volt.
Anélkül, hogy kegyeleti dolgokat sértenénk, a két szerv Németországból vagy Németországon keresztül, ők valami balesetben elhunyt emberek igen. voltak? Igen. Ilyen esetekben a kivett szerv, az elhunytból kivett szerv, az tulajdonképpen kvázi azonnal, vagy néhány órán belül felhasználandó? Vagy lehet valamilyen szinten ezeket tárolni időben? Vagy ilyenkor
van,
tényleg pillanatok?
Mindenképpen szükség van. A tárolásra perfúziós, prezervációs oldatot használunk, illetve a hűtést. Tehát amikor a donor műtét megtörténik, akkor az önmal történik ott helyben egy kanülálás, és ennek kapcsán ezeknek a szerveknek a lehűtése, a vér és az alakos elemek kimosása a szervekből, és steril elcsomagolása, tehát hűtve szállítandók ezek a szervek. Na most a beültetés időpontja akkor is azért meghatározott, ez májnál 12 órán belül időszakot jelent. Egyébként a máj maga jól bírná, csak az epeutak nagyon érzékenyek, ezért kell időben beültetni. Hangsnyálmirigynél egy kicsit több idő van, ott 18 órán belül szeretjük beültetni.
Ez nagyjából azt jelenti, hogy ez a két ember valószínűleg Németországban akkor elhunyt autóbalesetben, szóval balesetben elhunyt, akkor ott tulajdonképpen néhány órán belül a szerveket kivették, az Eurotransplanton keresztül önökhöz jött egy értesítés, hogy akkor érkezhet a két szerv, és akkor az ilyenkor felkerül egy repülőre, gondolom valami kisebb gépre, itt Budapesten landol, közben önök már mennek be a műtőbe, és előkészülnek, és ezt nagyjából így képzeljük el, szinte ilyen tempóban, mint ahogy én ezt most itt mondtam.
Kicsit más a szenárió. Ez úgy történik, hogy a donorok alapvetően agyhalottak. Tehát az agyműködésük az már visszafordíthatatlanul károsodott, de a szív működésük még fenntartható, hiszen ez szükséges is ahhoz, hogy a szerveknek az oxigénellátása, a keringése megmaradjon, tehát nem szívhalottakról van szó.
Aha, tehát emiatt a szervet nem kell azonnal kivenni ott.
Tehát amíg csak lehet a szerveket
életben tartják
a donor testben.
Van, hát ez a valóságban úgy történik, hogy akár most egy koponyasérülésről, tehát egy traumáról legyen szó, vagy akár egy agyvérzésről, azért meg kell határozni, tehát az agyhalált meg kell állapítani, erre meg vannak a szabályok, tehát ezek nem azonnal történnek. Az elején nyilván az történik, hogy van egy ilyen sérült vagy sztrókos beteg, akkor nyilván a beteget szeretné a egészségügyi ellátó személyzet megmenteni. Csak amikor kiderül az, hogy irreverzibilisen, tehát visszafordíthatatlanul károsodott az agyműködés és az agyhalál kimondása, meghatározása eljön, akkor már potenciális donor jelentés elindul ugye, az Eurotransplant felé ebben a régióban. Magyarországon egyébként az országos vérellátóban van a központ, az országos koordinációs központ. Ők egyébként a szerződő fél az Eurotransplanttal, tehát mi az OVS-en keresztül kommunikálunk az Eurotransplanttal. Ha van egy donor felajánlás, ugye a betegünk sem, mind a két betegünk sem volt ezen az ACO, az előbb említett ACO listán, ugye regisztrálva az Eurotransplant várólistáján, aktív státuszban, tehát felajánlásokat mi az OVS-en keresztül kapjuk meg az Eurotransplanttól. Tehát gyakorlatilag tudni fogjuk azt, hogy mikor fogják kivenni a szerveket, sőt, hát előtte a donornak az összes paraméterét ugye megtudjuk, hiszen el kell döntenünk, hogy egyáltalán alkalmas-e, jó-e a mi recipiensünknek, tehát a mi betegünknek jó-e, meg egyáltalán a szervek is egyenként alkalmasak-e transzplantációra. És utána, ha fogadjuk a szervet, akkor egy kijelölt időpontban megtörténik az ottani tím által a szervkivétel, és nyilván megszerveznek mindent előre, a szállítást, az időket, stb. És egy igen, miután ott megtörténik a szervkivétel helyben, akkor hát repülővel, Németországban repülővel szokott jönni a szerv, itthon pedig az OVS-nek a kocsi a repülőtérről elhozza hozzánk a centrumba, és akkor itt elkezdjük a már a beteg fektetést, előkészítést, stb.
Ezek a transzplantációs témák engem mindig lehoznak az életről,
Robi. Borzongatóan izgalmas téma, és az a baj, hogy nagyjából kifutottunk az időben, de ha megengedi doktor úr, valamikor a közeljövőben majd újra keresnénk, és így általában még beszéljünk még a transzplantációról, esetleg rendben, más területekről, és sajnos most csak ennyire futotta.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm, és bármikor állok rendelkezésre természetesen.
További jó munkát önnek. Dr. Piros Lászlóval, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika egyetemi docensével beszélgettünk egy olyan műtétről, amelyet idehaza először végeztek el. Folytatjuk pár perc múlva az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.